A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Épülnek az autópályák Székelyföldön is, mit kell tudni a területek kisajátításáról? Van-e összefüggés az autópályák és a területek tagosítása között? Hogyan haladnak a szisztematikus telekkönyvezések? Többek között erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Rákosi Botond József, földmérő mérnök vállalkozó. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a rádióhallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Épülnek, vagy halad az autópálya Székelyföld irányába is, meglepő módon van pénz, azt mondja a kormányzat erre. Hogyan történik a területek kisajátítása, hiszen ez most élénken foglalkoztatja a Székelyföld egy részének közvéleményét. Hogyan, vagy mire számítsanak azok, akiknek az autópálya nyomvonalán van földterületük?
Hát megpróbálom akkor röviden összefoglalni, hogy milyen fázisai vannak egy ilyen autópálya építésnek, legalábbis a kisajátítással kapcsolatos munkálatoknak. Először is készül egy terv, egy előzetes terv, amely meghatározza az autópálya nyomvonalát, szélességét, méreteit. Ezt a nyomvonalat egy földmérő vállalkozó vagy földmérő mérnök ráteszi a létező kataszteri nyilvántartással, ingatlan nyilvántartással, és beazonosítja azokat a területeket, amelyen végig fog haladni az autópálya. Beazonosítja méret szerint is, meghatározza, hogy mekkorát fog abból a területből elfoglalni az autópálya, és beazonosítja a tulajdonosokat is. Amikor megvan ez a nyilvántartás, ez a táblázat, hogy úgy mondjam, területekkel, tulajdonosokkal, akkor egy jogosított, ANEVAR jogosultsága rendelkező felértékelő elvégzi a felértékelést, és meghatározza minden területnek az értékét. Amikor ezek a dolgok mind megvannak, akkor hoznak egy, jóváhagyják a kisajátításnak a műszaki paramétereit.
Jóvá hagyja ez a kormány? Kormány hagyja?
Attól függ, hogy a kisajátítás országos érdekeltségű, megyei érdekeltségű, vagy helyi érdekeltségű. Országos érdekeltségű.
Hát ebben az esetben országos.
Az autópályánál a kormány hagyja jóvá ezeket a paramétereket. És amikor megvan, akkor pénz is jóváhagyásra kerül. Tehát mennyibe kerül ez a kisajátítási folyamat, területek értéke. Amikor megvannak a személyek, megvannak az értékek, akkor ezeket nyilvánossá teszik. A polgármesteri hivataloknál kifüggesztik, a weboldalakra is kiteszik közszemlére. Az érintett személyekre is kiközlik azoknak a személyeknek is, akiket beazonosítottok, hogy érdekeltek kisajátításban. Az érintett személyek 20 vagy 30 napon belül, az érdekesség az, hogy a törvény ír egy dátumot, 20 napot, a végrehajtási utasítás már 30 napot ír, de ez kevésbé lényeges. Tehát ezen a határidőn belül kell jelezzék, hogy ők a tulajdonosok, és a tulajdoni aktákat beküldjék a kisajátítónak. És amikor ez megtörtént, 5 napon belül megszületik a kisajátítási döntés, az úgynevezett decízie. Ez az az akta, amivel a tulajdonjog elszáll, átszáll a kisajátító tulajdonába. Gyakorlatilag a volt tulajdonosnak itt nincs lehetősége ellenkezni, mert mivel közérdekű munkálatokról van szó, ez nem kifogásolható. Hogyha nincs megelégedve az értékkel, azzal a bírósághoz fordulhat, hogy esetleg a bíróság majd megállapíthatja, hogy nem az az érték a valós
érték. De csak az értékről dönthet a bíróság.
De csak érték tulajdonjogat nem kifogásolhatja.
Hogyan határozzák meg ezt az értéket, hiszen most már úgy tűnik, hogy piaci áron sajátítják ki ezt ezeket a
törvény szerint a közjegyzői értékeket, az úgynevezett közjegyzői rácsot kell figyelembe venni, az úgy is fogalmazza meg a törvény, hogy annak a figyelembevételével. Hát ez érdekes megfogalmazás, mert lehet úgy figyelembe venni, hogy esetleg más értékeket hoz ki a felértékelő, de mindenképpen onnan kell kiindulni a felértékelő közjegyzői értékeket, azokat az értékeket, amelyekkel a közjegyzők is dolgoznak, amelyek szerint az illetékeket fizetik például a tranzakcióknál.
Na most szakemberként hogy tapasztalja, mert ugye itt Nyárádszereda polgármesterével beszélgettünk nem régen, és mondta, hogy hát bizony Nyárád mentén hát a földterületeknek a 90%-a tisztázatlan tulajdonjoggal rendelkezik, tehát amennyiben az örökösök, mert ugye a fontos az, hogy csak élő személynek fizet az állam.
Így van.
Tehát a hagyatékot mindenképp az, hogy van egy telekkönyvem a nagymamám nevére, az nem jelenti.
Tehát akkor a hagyatékot végig kell járatni, mindig csak élő tulajdonos kaphatja meg a pénzt, hogyha nem sikerül igazolni a tulajdonjogot, hiába megyek én a kisajátítóhoz egy nagyapám nevén szereplő telekkönyvem, azt mondja, hogy én nem tudom, hogy te vagy az örökös, vagy más az örökös, tehát hát ilyen nyilván. Esetben közjegyződni, hogy le kell járatni a hagyatékot, mindig élő tulajdonossal tárgyal a kisajátító. Ilyen esetben a pénz nem száll el, a kisajátító számláján ott van az az összeg, és abban a pillanatban, amikor jelentkezik az illető, hogy ő a telekkönyv tulajdonos, akkor kaphatja meg a pénzt.
Arra vonatkozik a törvény, hogy ezek a pénzösszegek mekkora időre vannak lekötve?
Arról nem ír a törvény, tehát az is lehet, hogy még a világ és még 7 napig azon a számlán fog a pénz maradni.
Megéri, hát nyilván, hogy meg kell, hogy érje lejáratni a hagyatékot, de hogy gondolja, ha van 8 unokatestvér, meg azoknak leszármazottai, végül végeredményben ér annyit az a földterület, hogy abból még maradjon is, miután lefolytatták a hagyatékot?
Hát ez attól is függ, elnézést, hogy mekkora területet érint, tehát mennyi lesz az adott parcia kisajátítva, mert hogyha 3 négyzetméter esik bele, akkor normális, hogy nem érdemes.
De van minimális?
Nincsen ilyen. Nincs. Tehát megvan a tervezett nyomvonal, azt ráteszik a nyilvántartásra, 1 négyzetmétert is levághat, 3-at is, vagy 1 hektárt is. Uh-huh. Tehát erre nincs előírás. Emellett, hogy mekkora területet érint, mindenképpen az is egy probléma hagyatéknál mostanában egyre inkább, hogy a sok örökös már nincs az országban, nehezen elérhető, és ilyen esetben gyakorlatilag lehetetlen a hagyatékot lejáratni. Pontosan ezért is vezették be ilyen meggondolásba tényleges birtoklás fogalmát, ugye telekkönyvezés szempontjából, viszont a tényleges birtokló nem tulajdonos, tehát az nem fog kapni kártérítést a kisajátított területért. Csak akkor, ha esetleg már lejárt az a 3 év, ami alatt lehetett kifogásolni a tényleges birtoklás állását, ha lejárt, akkor tulajdonossá válik, és akkor már más a helyzet.
Épülnek tehát az autópályák Székelyföld irányába is, mit kell tudni a területek kisajátításáról? Van-e összefüggés az autópályák és a területek tagosítása között, illetve hogyan haladnak a szisztematikus telekkönyvezések? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Rákosi Botond József, földmérőmérnök vállalkozó. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac marosvásárhelyi rádió.ro. amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Milyen kapcsolat lehet az autópálya építés és a földek tagosítása között? Ön már foglalkozott ezelőtt 20 évvel is, és azóta is gondolom vannak olyan területek, vagy olyan adminisztratív egységek, ahol foglalkoznak ezzel. Tehát lehetünk annyira optimisták, hogy azt higgyük, ezúttal megtörténik az a bizonyos tagosítás is, mert sokaknak van ugye olyan helyzet, sokan vannak olyan helyzetben, hogy az autópálya éppen ketté vágja a földterületét, és hát akkor majd autózhat, vagy traktorozhat 20-30-40 kilométert, amíg tulajdonképpen az autópálya egyik oldaláról átmegy a másik oldalára, hogy megdolgozza a földjét.
Akkor a végül nem lehetünk annyira optimisták, hogy azt higgyük, hogy ez a probléma meg lesz oldva. Valóban egy autópálya építésén előfordulhat az, amint említette a szerkesztő úr, hogy egy parcellát ketté vág, egy része marad az autópálya egyik oldalán, másik a másik oldalán, de nagyon sok gazda majd abba a helyzetbe kerül, hogy 10-20 parcellája van az autópálya egyik oldalán, 10-20 az autópálya másik oldalán, és tudjuk azt, hogy a lejáratok az autópályáról akár több 10 kilométer távolságban is lehetnek, tehát gyakorlatilag, hogy eljusson a parcella másik feléhez, vagy a többi parcellájához traktorral, órákon keresztül is mehet. Svájcban ugyanez volt a probléma, amikor kezdték építeni az autópályákat, és akkor az állam, mivel ott valószínűleg az állam gondosabb, mint a mi államunk.
Hát valahogy úgy tűnik, igen.
Állami pénzen meg elvégezték ezeket a tagosítási munkálatokat. Láttam egy néhány térképét, és nagyon látványos tagosítás előtti helyzet, hogy nézett ki, rengeteg apró parcell ott is, főleg hegyvidéken, Svájcban hasonló volt a helyzet, mint nálunk, és tagosítás után maradtak egészséges, nagyméretű formás parcellák, és az általában az autópályának csak az egyik oldalán, úgy, hogy a gazda könnyen hozzáférhessen egy nagyobb területhez.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Szeretném megkérdezni, a törvény előírja például, hogy ha a tulajdoni jog az nem vészel, tehát hogyha valakinek a tulajdonát egy más valakinek a birtoklevelébe írták be, az törvény által, tehát törvényszéken vissza lehet szerezni. Na most én az a kérdésem volna, hogy ez érvényes például az erdőkre is? Mert vannak olyan esetek, hogy valakinek az erdőjét más bitorolja, és lehetséges-e tehát a törvény szerint megsemmisíteni a birtoklevelet és a valós tulajdonosnak a törvény által odaadni a tulajdonjogot. Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az egy észrevétel. Évekkel ezelőtt, mikor csak szó volt róla, hogy a Nyárád mentén lesz az autópálya, akkor egy alsó nyáradmenti polgármester volt itt a rádiónál, lehetséges, hogy a műsorvezető úr esetleg emlékszik rá, és én akkor azt mondtam, tehát az nagyon, nagyon boldog volt és vidám, hogy milyen jó lesz az autópálya. És az én észrevételem akkor az volt, hogy sajnos ez oda vezet majd, hogy nagyon sok fiatal, aki elvégezte Nyáradszeretában, meg Vásárhelyt is a mezőgazdasági egyetemet, hát majd földek nélkül marad, és akkor az azt jelenti, hogy hát veszik a sátorfájukat, és talán tovább lépnek. Nem mindenki, de egy részük. Hát én kíváncsi vagyok, hogy most vajon beteljesült-e az én jóslatom, vagy nem. És mennyire őrvend az az illető polgármester, hogy ilyen dolog előfordult, mert hát lássuk be őszintén, hogy ez az autópályát nem olyan, tehát nem tudta a lakosság, én se tudtam akkor, hogy milyen célból készül. Most már megtudtuk.
Igen.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen.
Az első kérdéssel kapcsolatban rögtön azt a kérdést tenném fel, hogy az a személy, aki volt valamikor az a terület, kérte vissza, mert ilyen esetben ugye a visszaszolgáltatás vonalát kell kövessük, kérés, jóváhagyás, validálás, birtokbejegyzés, birtoklevél. Tehát ha az előző tulajdonos is kérte, jóvá is hagyták azt a kérését, van egy megyei földosztó bizottság jóváhagyása is, elvileg joga lenne neki is ahhoz a területhez. A gyakorlatban tudjuk, hogy gyakran előfordult ez, például a közbirtokosságok esetében is, hogy közbirtokosság területe volt, és magánszemélyeknek osztottak ki abból területet, az csak a pikantériája az esetnek, hogy a magánszemélyek még tagja is a közbirtokosságoknak, tehát gyakran duplán adták vissza azt a területet. Tehát ha van jóváhagyása az illető személynek, visszatérek most a kérdés elejére, van jóváhagyása, akkor van a bíróságon esélye megnyerni a pert, feltéve, hogyha esetleg a második tulajdonos nem adta el, vagy nem tett túl már azon a birtokon, mert ha bekerült a civil forgalomba, akkor azt már nem fogja tudni valószínűleg.
De hogy az adta el? Hogyha...
Hát ha neki is volt jóváhagyása, birtoklevelet kapott, betelekkönyvezte, utána rendelkezhet fölötte. Tehát az előző tulajdonos akkor már hiába jön kéréssel, esetleg annyi lehet, vagy az meg is kell történjen, hogy valahol máshol kapja vissza azt az erdőt, ami az övé volt.
Uh-huh. No, és a fiatal.
Az autópályát, én is talán ezzel is kezdtem volna, hogy az autópálya építést hallatán egyik szemünk sír a másik nevet, mert ha a forgalmat, közlekedést nézzük, mindenképpen előnyös. Azt én is látom, hogy nap mint nap egyre lassabban lehet Csíkszeredából átjutni Székelyudvarhelyre, vagy felmenni Gyergyószentmiklósra. Egyre több az autó, egyre lassabb a forgalom. Tehát az autópályák közlekedés szempontjában mindenképpen előnyt jelentenek. Viszont valóban, hogyha nézzük a gazdálkodókat, nekik nem jó. Akinek a területét ketté vágja az autópálya, annak nem jó. De akár környezeti problémákat is azonosíthatunk be, gondoljuk ezt, hogy az autópályák a vad állományokat elhatárolják egymástól. Mi nem vagyunk annyira figyelmesek, mint például Ausztriában, ahol átjárókat építenek a vadállatoknak is.
Most már itt is úgy tudom, hogy lesz.
Itt-ott van, de nem hiszem, hogy olyan szinten készülnek el, hogy valóban hasznosak legyenek. Tehát a vadállatokat gyakorlatilag autópályák közé zárjuk, és annak tudjuk, hogy akár genetikai következmény is melyek lesznek majd az idők során.
Igen, és hát bizony veszélyes közlekedés szempontjából is.
Itt talán nem árt, ha megemlítem, ugye nálunk előfordul az autópályán lovak járkálnak, meg szarvasmarhák, sehol nem láttam egy telefonszámot, hogy kit lehetne értesíteni, hogyha mondjuk egy disznó sétál az autópályán, pedig pont itt Marosvásárhelyen mellett olyant is láttam, hogy egy koca gyalogolt szépen a biztonsági sávban. Magyarországon volt egy alkalmam, egy őz volt, legelt az autópálya szélén, egy pár kilométerre odébb ki volt írva a telefonszám, hogy kit kell értesíteni, valami probléma van. Felhívtam, azonnal vették fel, és gondolom, hogy valamit intézkedtek is. Tehát azért még sok tanulnivalónk van ezen a téren, azt hiszem.
Hát arról nem is beszélve, hogy ott védve vannak az autópályák, hogy nem tudom, hogy kerülhet ebbe az ősz, de...
Ritkábban lopják el a kerítéseket valószínűleg.
Igen. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a mérnök urat és a szerkesztő urat. Szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy valaki érti be gyermektelen átírassa az erdőrészt a testvére gyermekére, jogos-e?
Hát tulajdonos volt-e az illető? Volt, visszakapta-e azt az erdőt?
Igen, visszakapta, tulajdonos volt, de az egyik közjegyző azt mondja, hogy meg lehet csinálni az átírást, a másik azt mondja, hogy nem.
Hát ha az ő tulajdona volt, akkor szabadon rendelkezhet felette. Ugye ajándékozás cím az kevésbé biztonságos, azt szokták
javaslani. Igen, ajándékozás címén adta.
Hogy adásvétel az biztosabb tranzakció.
De miért? Mert nagyobb az illeték a közjegyzőnél?
Nem. Azért, mert a saját, hogyha ajándékozod, akkor ugye van egy kötelező része az örököseknek. Jól érted, nem volt gyermek az illetőnek.
Igen, és vannak még más örökösök is a testvérnek gyermeke, hogy megtámadhatja egy ajándékozás alapon.
Hát megtámadhatja, de nem javasolnám, mert kevés az esélye szerintem. Hogyha nincs közvetlen örököse, akkor az már nem annyira biztos. Amúgy sem biztos egyik per sem, de így nem sok esélyt látok, hogy visszaszerezhetnék azt a tulajdont.
Igen. Jó, viszont hallásra. Még arról beszéljünk, hogy az autópálya tekintetében, hogy létezik ugye... Nem tudom, hogy hány széles egy autópálya, milyen széles egy autópálya, hát létezik egy biztonsági sáv is.
Dombmorzattól is függ, hogy van. Ugye hegy oldalán van egy bizonyos védelmi zóna, a völgy felől egy másik biztonsági zóna, tehát a terep is megadja ezt a szélességet.
Igen, meg Jánosnak a kérdésén gondolkodom, hogy ez mondjuk Maros megyében, hogy gyakorlatilag, hát mondjuk azt, hogy átszeli a megyét az autópálya, ez vagy átfogja majd, ha megépül, ez hány hektár területet jelenthet?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy egy sáv 3,5 méter, ugye, az 4+2, plusz még a köztel távolság, az több 10 méter szélességet is jelenthet.
Uh-huh. És akkor az kilométereken
keresztül? Tehát jelentős nagyságú területet elfoglal.
Uh-huh. Jó, beszéljünk a szisztematikus kataszterezésről. Azt írja egy hallgató SMS-ben, Csíkszentmihályon az ingyen telekönyvezést úgy csinálják, hogy a tulajdonost oda se hívják határt mutatni. Egy idegen mérnök, aki nem falubeli és nem ismeri a határt, csak térképről mindent elintéz az irodából. A polgármesteri hivatal alkalmazottal, amiből a gazdák egy csomó kellemetlenségbe keverednek, például a musdák miatt, stb. Ezt így csinálják máshol is? Musdák, jól mondom, nem tudom.
Igen, úgy mondjuk, hogy most a teraszok, mesdjék, más szóval.
Ja, értem. Ja, ezt még nem hallottam.
Nem, így mondjuk, hogy musdák, vidéken így mondják. Vélemény szerint nem szerencsés az, hogy az, aki a területet használ, műveli, nincs ott. Az sem szerencsés, hogy a szisztematikus felmérésnél a parcellák nem követik a mesdjéket, viszont nyilván nem oszthatod úgy ki a földet majd, vagy nem készíteted úgy a kataszteri dokumentumokat, hogy a mesdje pont a parcellát közepén van. Fölötte is egy darabka, alatta is egy darabka. Sajnos a gyakorlatban előfordul. Amit én tapasztaltam, hogy... Mi mindig meghívjuk, vagy meghirdetjük, jelen vannak a birtoklók is.
Egyébként ez kinek a dolga? A cégnek, a földmérő cégnek?
A polgármesteri hivatallal közösen. Tehát első, mert ő van kapcsolatban a lakossággal. Ugye meghirdetjük, plakátokat teszünk ki. Mi úgy is szoktuk, hogy például amikor belterületet mérünk, ez előző nap bizonyos cetliket hagyunk ott, hogy tudják, hogy jövünk. Lényeg az, hogy a felmérés után valóban rengeteget változik az a kataszteri térkép, ami előzetesen elkészül. Mi pontosan azért, mert nem annyit fog majd visszakapni az illető személy, mint amennyit mutat. Itt beszélünk a eltagadott birtokokról. Tehát hiába mutat nekem az erdőn egy másfél hektáros kaszálót, hogy ez az övé, valóban ő használja, senki nem kifogásolja, viszont ha neki a regiszterben egy hektár szerepel, és annyit fog visszakapni, azt jelenti, hogy fél hektárt valahol le kell vágni. Valószínűleg az a földmérő pont azért teszi ezt, mert tudja, hogy úgysem az lesz majd a kataszteri dokumentumokban, amit a tulajdonos mutat, és ő felmér, hanem azt kell majd kihozza a végső végleges térképről, amennyi neki jár. Tehát gyakorlatilag irodai munkával is meg lehet oldani, viszont úgy gondol azért nem a legszerencsésebb, mert nem tudod, hogy effektív kibirtokolja azt a területet.
Területek kisajátításáról, tagosításáról, illetve szisztematikus telekönyvezésről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Rákosi Botond József földmérő mérnök vállalkozó, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, E-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Dolgzsár Mója vagyok, Meletánnak úgy erdeje, és eltulajdonították, és semmi okot nem tudnak kapni, és semmi levelet, igazolást, csak van egy papír írva, se lepecsétővel semmi, és nem, igen, nem sikerült semmi. Hova lehet menni?
Mikor történt ez?
Hát ezt nem vették volt el, amikor visszakerültek az erdők, akkor nem vették el tőlem a kérdéseket, nálam vannak az erdőszámok, és eltulajdonították, úgyhogy semmit se adtak. Egyszer ezt mondtak máskor, azt mondtak, gyűlőzbe azt mondták, hogy visszaadják, és sehol semmi sincs.
Tehát gyakorlatilag más valaki jogtalanul szerezte meg?
Igen, azt mondták, hogy építettek egy házat, azért 34 jog volt, de semmi papír, csak úgy van egy ideigleges papír írva, hogy építettek, de semmi pecsét volt, sehol semmi. Nálam vannak az erdőnek a számjai, és szeretnék érdeklődni, én már annyit jártam, úgy a tanácsos, egy telefonták, máskor azt mondták, hogy itt van, ott van, és szeretnék érdeklődni, hogy az itt hol lehetne komolyan konkrétan érdeklődni, mivel hogy csak egy papír van nekik írva, de mint a lepecsét, igenis vásároltam, és ezért nincsen ott lepecsétővel.
Megmondja nekünk, hogy hol van ez?
Ez Oroszhegyen van.
Oroszhegyen.
Igen. Jó. Igen.
Köszönjük a kérdést.
Tehát nem győzöm hangsúlyozni mindazoknak, akikkel beszélgetek, hatóságokkal írásban kell kommunikálni. Tehát az, hogy bemegyek, megkérdezem, hogy mikor adják vissza a földet, azt mondják, hogy jöjjön be jövő héten, vagy visszaadjuk majd egy év múlva, azzal nem old meg semmit. Tehát ha valamit kérünk, akkor írunk egy kérelmet, egy kérést, beiktatjuk hatóságnál, és várjuk a választ 30 napon belül. Ez így volt a földek visszaszolgáltatásával is. Kérés kellett benyújtani, azt a helyi földosztó bizottság elbírálta, vagy jóváhagyta, vagy nem. Tovább küldte megyei földosztó bizottsághoz, ők vagy elfogadták a helyi bizottság javaslatát, vagy nem. Minden ilyen döntésnél az érintett személynek lehetősége volt arra, hogy fellebbezzen. Hogyha nincs kérés, nincs döntés, akkor nincs amiről beszélni. Tehát, hogyha elutasították volna, meg kellett volna azt óvni. De hogyha nincs kérés, akkor azt kell mondanom, hogy itt el kell felejteni azt a területet.
Irén írja SMS-ben, jó napot kívánok. Mi az eljárás abban az esetben, amikor egy földterület nagyobb, mint ami a birtoklevélben van? Hát ez a szerencsés eset, nem?
Szerencsés, attól függenek a szempontjából, mert csak arra lehet, arra vonatkozóan lehet tulajdonos, ami szerepel a birtoklevélben. Pont az előbb említettem, szisztematikus felmérésnél is hiába mutat az illető többet, le kell vágni valahol a nagyobb területből. A fennmaradt rész marad ismeretlen tulajdonos címen, a helyi földosztó bizottság rendelkezésére, abból lehet folytatni a földosztást. Amikor befejeződik egy településen a földosztás, mindenki megkapja azt a területet, amit jóváhagytak, akkor a fennmaradt terület marad a település magántulajdonában, de ezt mi nem fogjuk megérni, mivel a földosztás nem fog befejeződni következő évszázadban, azt hiszem, sehol a Székelyföldön.
De mi van akkor, hogyha ez a földterület az illetőt illetné meg, a tulajdonost, akinek kevesebbet jegyeztek be a birtoklevelébe?
Semmi különbség, ugyanaz a szabály. Ennyi van.
Tehát ő azt már nem kaphatja meg, mert az már lejárt a visszaszolgáltatás. Látott, vagy van olyan település Székelyföldön, vagy egyáltalán Romániában, ahol így a szisztematikus telekelésekkel egy időben végrehajtották a bizonyos tagosítást, és észszerűsítették a föld tulajdon felosztását?
Nincs ilyesmiről tudomásom. Voltak települések, ahol már a például Csíkszentmárton már a 91-ben rögtön a földtörvény megjelenése után eldöntötték, hogy 3 osztályba kapja vissza mindenki a területet, tehát az is egyféle tagosítás volt, ott ugye egybeszántott nagy kiterjedés szántókon nem lehetett megállapítani, hol volt a régi helye, de született egy ilyen észszerű döntés, hogy valamilyen szinten tagosították. Nekünk is volt próbálkozásunk, ugye volt szó Gyergyó remetéről, egy másik Székely-Udvarhely melletti településen is, évek óta kínlódunk, a parcellák, el is készült különben a térkép, a parcellák száma talán 1/5-ére csökkent, vagy még jobban szép formás parcellákot hoztunk létre, és a polgármesteri hivatalnál elakadt, mivel nem meri a polgármester aláírni azt a parcellázási verziót, ami tagosítva észszerűen készült el. Senki nem vesztett semmit, csak nem a régi helyen kapja vissza területét, ahelyett, hogy lenne 5 darab 50 áras parcellel szétszórva a falu területén, 1 vagy 2 tömbbe kapná vissza, de nem működik ez sem.
Igen, hát az túl szép lenne, ugye, hogy ezt meg lehessen Székelyföldön csinálni. Egyébként hogyan haladnak a szisztematikus kataszterezéssel? Látom, van grafikon ön előtt.
Igen, azt szerettem volna kiemelni, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a szisztematikus felméréssel földek visszaszolgáltatása is megoldódik, vagy vele párhuzamosan, viszont nem így van. A szisztematikus felméréssel a létező tulajdoni akták kerülnek felleltározásra, nyilvántartásba, a vételre, és azt szerint nyílnak meg a telekkönyvek. Emiatt pontosan, hogy nagyon sok településen, például Hargita megyében rosszul állnak a visszaszolgáltatással, rengeteg telekkönyv, óriási, több 10 000 hektár terület ismeretlen tulajdonosra kerül bejegyzésre, és a Földosztó Bizottság rendelkezésére áll. Vannak olyan települései, mondanék se egy néhány számot. Ugye Gyergyó Remete a listavezető, befejeződött a szisztematikus felmérés másodiknak Hargita megyében. 65% a területeknek több mint 7 000 hektár ismeretlen tulajdonos marad a község tulajdonában, vagy rendelkezés ideiglenesen. Csíkszentkirály az első település, ahol befejeződött szisztematikus felmérés, 46%-a, több mint 2 000 hektár ismeretlen tulajdonos. Kászhonaltíz, több mint 11 000 hektár, vagyis 38%-a a község területének ismeretlen tulajdonos. Csíkszentgyörgynél 9 000 hektár lóg a levegőbe, tehát lehetne folytatni. Ami még tragikusabb talán, hogy a parcellázás tervek elkészítése emellett ugye az is kellene folyjon, a birtokbejegyzés. Az is nagyon-nagyon lassan halad, tehát olyan például Csíkszentgyörgyön 10 év alatt mindössze 304 hektárra készült el parcellázás terv. Az elmúlt esztendőben azt hiszem 1 hektár vagy mennyi volt talán az eredmény, és ott még 9 000 hektár sorsa rendezetlen. Jó, hogy ebbe benne vannak az eltagadott birtokok, mindegy 4 000 hektár, de úgyis még vagy 5 000 hektár vissza kell adni az embereknek, és ha 10 év alatt 300 hektárt sikerült, akkor lehet számolni, hogy mikor lesz befejezve a visszaszolgáltatás.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék,
jó napot! Kerekes Álmos vagyok, Tóriáról, Kovács megyéből.
Hallgatjuk.
Szeretnék érdeklődni a mérnök úrtól, hogy most Tóriá, most vannak a telekönyvek, és egy olyan darab jött ki, hogy egymás mellett van a birtoklevélén 49 ár és a 25 ár, így is használtuk, és a telekönyvvel pedig lent. Vele szemben az uton túl van a 25 ár mi telekönyvezve. Kihez kell fordulni, kijavítatni, mert ez így nem lehet jó, mert nem is így használjuk.
Hát amikor szisztematikus felmérésről beszélünk, és az emberek nincsenek megelégedve az eredményekkel, akkor az első kérdés az, hogy ami mérésnél részt vette, másik, amikor ki volt függesztve, nézte meg, hogy az jött-e ki, amire számított, és ha nem volt megelégedve azzal, amit látott, akkor tette le óvást ezzel kapcsolatban. Na most már, hogyha ezek a folyamatok megtörténtek, lehet, hogy a kataszteri hivatal, mert ők bírálták el az óvásokat, döntött egyféleképpen, ami nem kedvezesleg a személynek, a szolgáltató azt végre kell hajtsa, amit a kataszteri hivatal, illetve az a bizottság dönt. Hogyha vagy tetszik az érintett személynek a döntés, akkor a kiközlést követően 15 napon belül bírósághoz kellett volna fordulni. Tehát ezek a törvényes lépések, amiket meg kellett volna tenni, hogyha erre nem
került
sor...
De ez most már befejeződött, itt van még állás, ugye?
Igen, megnyíltak a telekönyvek. Hogyha erre nem került sor, akkor még mindig van lehetőség az első átírásig, hogyha valami műhiba történt, valami rosszul került, és tudja az érintett személy igazolni, akkor ki lehet ezt javítani.
Végül is mellettem az UHT-nak van telekönyvezve, a műrás végül is az a hájóval kellett volna elsünk, az UHT-nak van üresház.
Hát itt meg kell nézni, hogy a birtoklevélen milyen azonosítói vannak a parcelláknak, mert lehet, hogy valóban az út túlsó oldalára volt kiállítva a birtoklevél, csak nem, mit tudom, cserével.
Nem, egymás mellett, még a birtoklevél sorszám szerint is, és úgyis használtuk, amióta vízzel van mérve, a két birtoklevélnek a sorszáma úgy egymás mellett.
Tehát meg kell nézni, hogy miért került, miért lett az eredmény ez. Ha egy műhiba történt, akkor ki lehet javítani ezt még.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Rákosi Botond József, földmérő mérnök, vállalkozó volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást, sajnálom, hogy nem sikerült több kérdésre válaszolni.
Igen, hát az adásidő ez ennyi, majd legközelebb visszavárjuk.